Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Adjatok az Úrnak tiszteletet és dicséretet. Áldjátok az Úr nevét. Imádjátok az Urat szent ékességében. Az Úr ad erőt népének, az Úr megáldja népét békességgel. Amen. Testvéreim, magasztaljuk Úrunkat fennálló énekkel. A 84. Zsoltárt énekeljük első verszakával. Foglaljuk el helyünket, testvérek, és a Szentírás átadására kerül sor. Dr. Török Miklós testvéremet és családját kérném, hogy adják át a Szentírást.
Régóta tartozik a családunk ehhez a gyülekezethez, édesapám presbiterként szolgált, és édesanyám is többféleképpen megtette ezt. Édesanyám kedves igéje volt a 1 Korintus 13-ból a szeretet himnusz, amit elsőként beírtam a Bibliába. Én igémet viszont fiatal koromban kaptam, a Ézsaiás könyvéből a 43:1-et, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém van, vagy. Ez az ige tette helyre életemet. Tudom, hogy hova tartozom, kinek a családjába, és ez határozza meg minden napomat. Nagyon szép családban élek, jelenleg is. 3 szép gyereket adott az Úristen, akik már nagy részt önálló életüket élik, és csak remélni tudjuk, hogy meg tudtuk nekik adni azt idáig, ami majd elvezeti őket az egyetlen igaz útra. És átadnám férjemnek a...
Jó. Török Miklós vagyok. Majd 30 éve, hogy ide kerültem Pomázra, és én feleséghez jöttem, és azóta itt meggyökeresedtem, és pomázi polgár és református gyülekezeti tag lettem. És aztán hát a gyermekeim viszont itt nőttek fel, ide születtek és itt nőttek fel, és ők valóban tőzsgyökeres pomáziak. Én a következő igét hoztam, amit Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levelében van: ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. Ezt az igét nem én találtam, hanem ő talált engem, és nem is most, hanem már régebben. Úgyhogy most nem is választottam másikat, hanem ezt, ami kísér engem már régóta. Gyakran érzem az életemben a szavak igazságát. Ez egy egyszerű kérdés, és mégis nagyon sok van benne. És kérdés, és benne van a válasz is egyben, az, hogy senki. És benne van egy kétség is, hogy valóban senki, hanem talán a sátán, vagy valaki lehet ellenem. Hát ennek az igének az olvasata, kinek a életében más és más lehet. Ez nagyon egyszerű ige, és mégis nagyon komplex. Mindenki a saját életén keresztül tudja értelmezni ezeket a szavakat. Ez sokakat megfogott és elgondolkodtatott, már ez az ige, úgyhogy királyok és fejedelmek is jelszavuknak választották, és ahogy néztem ezt a Bibliát, láttam, hogy Régius Feri bátyám is ezt írta bele annak idején, még tavaly talán. Most legutóbb külföldön jártunk, Krakkóba jártunk, és a krakkói várnak a falán, a Vávelben, és ezt az igét láttam felírva. Na, tehát ezzel a választott igével, tehát én elég jó társaságba kerültem, szerencsére, és ha erre rágondolok, ez biztatást ad a mindennapjaimra, mindennapjaimhoz. És most azt kérném, hogy vegye át a Bibliát tőlünk Mesterné Lenke Julianna, neki és édesanyjának szeretnénk átadni. Kedves testvérek, Istenünk igéje, ahogyan doktor úr említette, nem csak egy jó társaságról beszél, hanem a szentek közösségéről is beszél. A szentek közössége, ahogyan szorítja az apostol a gyülekezetet, és amely szentek közössége megvalósulhat egy családban is, hogyha Jézus Krisztus áll a középpontban. Így áldja meg testvéreimet az Úristen. Folytassuk a mi Isten tiszteleti közösségünket, 256. énekünket keressük meg, és énekeljük el valamennyi versszakát.
Yeah.
Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét, amint az szól hozzánk Lukács evangéliuma 16. részéből, a 19. verstől. Ülve hallgassuk meg.
Volt egy gazdag ember, aki bíborban és patyolatban öltözött, és nap mint nap fényes rakomát rendezett. Volt egy Lázár nevű koldus is, aki ott feküdt a gazdagok előtt, pekélyekkel tele, és azt kívánta, hogy bárcsak jól lakhatna a gazdagok asztaláról lehulló módsággal, de csak a kutyák jöttek hozzá, és nyaldosták a sebeit. Történt pedig, hogy meghalt a koldus, és felvitték az angyalok Ábrahám keblére. Meghalt a gazdag is, és eltemették. Amint ez a pokolban kínok között gyötrődve felemelte a tekintetét, látta távolról Ábrahámot és kebelén Lázárt. Ekkor felkiáltott: Atyám, Ábrahám, könyörülj rajtam, és küld el Lázárt, hogy újja hegyét mártsa vízbe, és hűsítse meg a nyelvemet, mert igen gyötrődöm e lángban. De Ábrahám így válaszolt: Fiam, jusson eszedbe, hogy te megkaptad javaidat életedben, éppen úgy, mint Lázár a rosszat. Ő most itt vigasztalódik, te pedig gyötrődsz. Ezen felül még közöttünk és közöttetek nagy szakadék is tátunk, hogy akik innen át akarnak menni hozzátok, ne mehessenek, se onnan ide át, ne jöhessen senki. Ő pedig így szólt, akkor arra kérlek, atyám, hogy küldd el őt apám házához, mert van 5 testvérem, beszéljen a lelkükre, nehogy ők is ide kerüljenek a gyötrelem helyére. Ábrahám így válaszolt, van Mózesük, és vannak prófétáik, hallgassanak azokra, de az erre ezt mondta. Nem úgy, atyám Ábrahám, hanem ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, akkor megtérnek. Ábrahám ezt felelte. Ha Mózesra és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül.
Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin és megtartóin. Jöjjetek, fennállva imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, köszönjük neked, hogy az elmúlt héten nap mint nap láthattuk a te igédnek valóságát életünkben, ahogyan útnak bocsátottál bennünket az elmúlt hétköznapokra. Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Köszönjük, hogy megtapasztaltuk igéd valóságát a mindennapok világában. Köszönjük neked, hogy nem hagytál el bennünket, és a dicséret, a tisztesség, a hálaadás a tiéd, mert te élsz és uralkodsz. Köszönjük neked, Urunk, hogy megáztattad a mi földjeinket, és köszönjük neked azt is, Urunk, hogy bár átrohant a mi városunkon is a vihar, ami házainkban, épületeinkben hatalmas kár nem keletkezett. Köszönjük neked, Urunk, azt is, hogy ahol pedig károk keletkeztek, ott megnyitottad a mi szívünket, és megnyitod, hogy segítségére legyünk azoknak, akiknek otthona oda lett. Köszönjük, Urunk, neked azt is, hogy igéd az, aki erősít, vigasztal és bátorít. Az elmúlt napokban családok könnyeztek ravatal mellett. Imádkozunk őértük. Imádkozunk, hogy hadd hallják meg az evangéliumot, a reménységet. Hadd legyen vigaszuk és bátorításuk a te szavad, hogy élsz és uralkodsz. Hogy nem a halálé az utolsó szó, hanem a tiéd, mert te feltámadtál. Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy te vagy a pihenők ura, te vagy, Urunk, gyermekeink védelmezője, te vagy az, akire rábízhatjuk egész világunkat. Te látod, Urunk, hogy mennyi háborúság, mennyi gyűlölet, mennyi féltékenység van ebben a világban. Te látod, Urunk, hogy emberek halnak, pusztulnak azért, mert valaki úgy gondolja, akár megtébolyult elmeként, akár pedig megrögzöttként, hogy az jó, hogyha másnak kárt okoz. Kérünk, Urunk, munkáld az egész emberiségnek szívét. Add, hogy minél többen meglássák és megértsék Krisztus üzenetét, az evangéliumot, amely sohasem erőszakot jelentett, hanem megváltást, kimentést a bűnből. És te látod, Urunk, azt is, hogy mennyire percek, órák kérdése a világi hatalom, a politikai berendezkedés is. Láttuk ennek a 21. századi példáját és az elmúlt héten. Háborúság, erő, hatalomátvétel, hatalomgyakorlás, erre vagyunk mi képesek. Kérünk, Urunk, engedd meglátni a másikban a testvért. Úgy, ahogyan hallottuk nem is olyan régen a fele barátot. És engedd meglátni mindenek előtt a te fenségedet, hatalmadat, hogy Úr vagy ezen a világon. Rendezd a mi életünket és szívünket most, hogy odafigyelhessünk, és tőled kapott üzenettel, eledellel térhessünk majd haza. Jézusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Készüljünk testvéreim az ige hirdetésére, 162. énekünket keressük meg, 7. versszakát énekeljük el, és gyermekeink most tudnak majd elmenni a gyermekisten tiszteletre. Testvéreim, Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva található Lukács evangéliumában a 16. részben, a 16. rész 27. és következő verseiben. Ő pedig így szólt: akkor arra kérlek, küld el őt atyám házához, mert van 5 testvérem, beszéljen a lelkükre, nehogy ők is ide kerüljenek a gyötrelem helyére. Ábrahám így válaszolt: van Mózesük, és vannak prófétáik, hallgassanak azokra. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, Lukács evangéliumát olvasva sok-sok Isten szent lelke által megáldott szempontra figyelhetünk fel. Láthattuk már eddig az evangélium olvasása során, hogy milyen fontos az Isten dicsérő himnusz, ének. Lukács evangélista milyen elhivatott abban a tekintetben, és néha még önironikus is abban a tekintetben, hogy a betegeknek valódi gyógyulásra van szükségük. Látjuk azt is az evangéliumból, hogy Lukács mindig az elesett ember mellett van. Így a mostani igevers is arról beszél, hogy Jézus példázatában egymás mellé állít egy gazdag embert, akinek a nevét nem tudjuk, és mellé állítja Lázárt. Az ő neve viszont beszédes, azt jelenti, hogy Isten segít, vagy Isten az én segítségem. És hogyha az egész fejezetet nézzük, akkor azt is látjuk, hogy a 16. rész egy központi ige köré rendeződik el a maga történetiségében és a maga példázatában is. Tudnék, a központi ige vers a 13. vers, amikor Jézus azt mondja, egy szolga sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Azaz az Isten szeretete és a pénz szeretete közötti szolgálatot és a közötti döntést fogalmazza meg itt a mi Úrunk Jézus Krisztus. Erről beszél egy másik példázat, és a hamis sáfárnak a példázata. Erről beszél a felolvasott gazdag és Lázár példázata. És erről beszél a köztes történés is, mert hogy azt olvassuk, miután hallották a központi igét a farizeusok, elkezdték Jézust gúnyolni. Konkrétan ezt írja Lukács, hallották mindezt a farizeusok is, akik pénzsóvárak voltak, és kigunyolták őt. A Szentírásnak van egy alapvető tanítása, Istennek van egy alapvető rendje. Mindezt, ami Urunk összefoglalja a nagy parancsolatban. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből, és szeresd fele barátodat, mint magadat. Ez a foglalata Isten igéjének, a szeretet, ami mindig valakihez hozzá köt, Istenhez vagy emberhez. És a Szentírásnak van egy alaptanítása az ember mindennapjairól is. Ezt a teremtés történetében olvashatjuk, Isten azt mondja az embernek, az örök Ádámnak, a reád bízott földet pedig őrizd és műveld, legyen rá gondod. Az őrzés és a művelés, a művelődés a mi feladatunk is, ezt szoktuk hívni kultúrának. Ennek nyilván van szellemi része, és van egészen kézzel fogható fizikai része is. A reánk bízott dolgokat pedig őriznünk és művelnünk kell. Az ember pedig sokszor Istennek ezt a látását, parancsát, kettős hivatástudatot erősítő szavát felcseréli. Nem embereket szeret, hanem embereket használ, és közben pedig eszközöket kezd el szeretni. Lefordítva egyetlen egy mondatba azt, amit eddig próbáltam elmondani a gyülekezet közösségének, Isten rendje az, szeretni a reánk bízottakat, és óvva, védve használni az eszközöket. Az ember pedig fordít, csavar egyet ezen, és azt mondja, használom az embereket, és imádom, szeretem az eszközöket. Ezért mondja egy helyütt a Szentírás, minden rossznak a gyökere, a pénz szerelme. Amikor előttünk áll a gazdag, és előttünk áll Lázárnak a története, ez is a pénz körül formálódó történet. Talán Jézus korában ismerik is ezt a történetet, ezt a példázatot. A bibliai tudósok megállapítják, hogy egy ehhez nagyon hasonló, közkedvelt és ismert egyiptomi történet járta a közéletet, talán Jézus korában is, amely beszélt a gazdagról és beszélt a szegény emberről. Beszélt arról a gazdagról, aki az egész életét úgy rendezte be, hogy ne legyen semmire se gondja, ne kelljen semmivel sem törődnie. Megpróbálta minden percét, minden óráját betömni valamivel, valami számára fontossal, hogy ne legyen benne üresség és üres járat. De éppen ennek az lett a következménye, hogy elvakította magát. Nem tudott a környezetére, nem tudott kinézni az ajtaján, az ablakán, nem vette észre a másik embert. Emlékeztek arra a rabbinikus történetre, amikor felmennek az idős rabbihoz, és megkérdezik tőle, hogy hát rabbi, hát mi van az én életemben, nem nagyon működnek a dolgok, és azt mondja a rabbi, hogy menj oda az ablakhoz, nézz ki, mit látsz. És akkor elmondja az illető, hogy látja az utcán lévőket, hogy valaki egy cigarettára gyújt, szerelmes pár összebújik, a galambok ülnek a vezetékeken, és folytatja a sort, utána pedig azt mondja a rabbi, akkor állj oda a tükörhöz, és mondd, hogy mit látsz. Szóval, rabbi, csak magamat látom, csak magamat. És a megoldás az azt mondja a rabbi, látod egy kis ezüst lap ott az üveg hátoldalán, mit művel. Látod azt a kis ezüst fém darabot ott az üveg hátoldalán, hiszen a tükröt azt ezüstözéssel készítik, mit művel. A pénzszerelme csak önmagadra tekintést ad. döbbenten hallottuk és talán mondtuk is hónapokkal ezelőtt azt a híradást, amikor az egy Egyesült Államokban egy fiatalembert, egy nagyon-nagyon gazdag embernek a gyermekét feltételesen szabadlábra bocsátottak azért, mert a bíróság megállapította, hogy a gazdagsága miatt nem volt elég figyelmes a hétköznapi embereknek a dolgaira. Hogy nem kellett tudni a gazdagsága miatt arról, hogy az emberek bemennek a boltba és vásárolnak mondjuk, nem pedig elvesznek valamit onnan. És feltételes szabadlábra helyezést kapott. A pénz szerelme, amikor felcserélődik, az Isten szeretete a pénz szerelmével csak önmagunkat állítja a középpontba. Ennek pedig sokszor az a mélysége, hogy lehet, hogy külsőleg eszközök tekintetében gazdagsága van az embernek, de belül ürességek tátonganak. Ezzel szemben ott áll a mi példázatunkban, Jézustól hallott igénkben Lázár, akiről nem csak azt halljuk, hogy koldus, hogy beteg, hogy szegény ember, hanem ahogyan mondtam, az ő neve egy hitvallás is. Isten az én segítségem. Isten az én segítőm. Isten az, akiben bízhatok. Ennek az embernek pedig nincsen semmije. Nem, hogy kés és villa nincs az asztalon, hanem egy falat sincsen. És ugyanúgy várja azt a kis kenyér kérget, mint ahogyan a kutyák szokták várni, hogyha valamit ledobunk az asztalról. És ezek az állatok sokkal irgalmasabbak az ő irányába, mint az az ember, akinek a háza előtt van, nap mint nap. Megváltozott, látású emberekről van szó. És az életük végéről is van egy megállapítása a Szentírásnak. Az egyik megállapítás így szól, hogy meghalt a koldus, meghalt Lázár, és az angyalok felvitték őt a mennybe. Aztán azt olvassuk a gazdag emberről, hogy ő pedig meghalt, és eltemették. Kedves testvérek, ha idáig volna ez a történet, és Jézus csak átvette volna mindazt, amit talán az ő idejében is ismernek, akkor nem válna igévé. Mert hogyha ez a történetet itt abba hagynánk, hogy meghalnak mind a ketten, és az egyikük a mennybe kerül, Ábrahám keblére, a szegény ember, a gazdag pedig a gyötrelmek helyére, akkor a saját ítélet kibontásunk valósulna meg. Íme a szegény emberek a mennybe jutnak, a gazdag emberek pedig a pokolra. Valahol Istennek, mondja a félreértett tanítás, valahol Istennek igazságot kellene szolgáltatnia. Valahol Istennek meg kellene mutatni, hogy mi a rend. Valahol Istennek kompenzálnia kellene a világ dolgait, kompenzálnia kellene azt, amit mi itt gyötrődünk, killódunk, szenvedünk, betegeskedünk, mások pedig jólétben élnek. Milyen dolog az? Tegnap voltam éppen egy kórházban, mondhatná a felháborodott lélek, Budapesten a Gerinc klinikán voltam, azt mondja a barátom, ha egyenesen mész a folyosón, akkor ott vannak a fizetős betegek, ha följössz a lifttel, ott pedig ott vannak a tévés betegek. Milyen dolog ez? Isten miért nem kompenzál? Miért nem adja vissza azt, amit én itt átéltem ezen a földön? Meg kellene tennie a szegényeknek a menny, a gazdagoknak pedig a pokol. Kedves testvérek, Isten igéje ezt nem mondja. Nem erről szól ez az ige. Hanem valami egészen másról, mélyebb tartalomról. Köze van a gazdagsághoz, és köze van a szegénységhez, és köze van az Isten szeretetéhez, és köze van a pénz szerelméhez. De nem ezt akarja mondani Jézus, hanem valami egészen mást. Azt mondja el ez a példázat először is, hogy a menny és a pokol valóság. Nem kitaláció. Nem arról van szó, hogy a gyerekeket rémizgetjük a pokollal, a betegeket pedig bátorítjuk a mennyországgal. Hanem azt mondja, mindkettő létező valóság. De nem feltétlenül földrajzi valóság. A pokol kérdése nem egyfajta topográfiai meghatározottság kell, hogy legyen. Hogy valahol bejelöljük a térképen, no itt van a pokol. És nem is a mennyország, valahol a csillagok felett. A 60-as években még mondogatták azt, hogy ha Isten létezne, akkor találkoztak volna vele az űrhajósok. Nem erről van szó. És arról pedig végképpen nincsen szó, kedves testvérek, hogy csak a gyengéknek, az elesetteknek, a nincsteleneknek, a betegeknek, a szegényeknek van szükségük Istenre, meg az akaratgyengéknek. Ezt mások mondták, egy 19. 20. századi társadalomfilozófia mondta. A kommunizmus mondta, hogy a vallás az ópium, nem erről beszél Isten igéje. Hanem azt mondja, hogy a pokol az nem tüzes lángnyelveknek, meg tüzes billogoknak a testünkön való hordozása, hanem az az égető kín, ami az ember lelkében van. Hogyan szoktuk mondani, hogy a bűn megemészt engem? Ott is, mint a tűz, emésztő tűz, emészt. A nyomorúság, ez a folyamatos szenvedés. A pszichológia is ismeri azt a kifejezést, hogy valaki kiégett lélek. Aki már átélte ezt a lelki szenvedést, ezt a lelki nyomorúságot, az tudja, hogy ez sokkal jobban fáj, mint hogy megégetem a kezemet a forró sütővel, vagy véletlenül megfogok egy parazsat, és egészen a húsomba vág. És ugyanilyen hamisság az, kedves testvérek, amit szörnyűködve szoktam hallani és hallgatni, emberek avval hencegnek, hogy nincsen semmi baj, majd én a cimboráimmal együtt leszek a pokolban is. Kedves testvérek, a pokol az a magánynak a helye, ott nem klub van. Nem arról van szó, hogy a rossz emberek egymás mellett ülnek majd, és akkor előveszik a kártyát és verik a blattot. A magányi. Amikor egyedül maradsz a gondoddal, egyedül maradsz a bűnöddel, amikor nincs segítség, ezt jelenti a pokol. Nincsenek ott a gazdag ember mellett a barátaid. Nincsenek ott, akik majd vigasztalják a saját nyomorúságukkal, hogy a te bűnöd az kisebb, az enyém az nagyobb. Nincs ott senki, csak egyedül van. És a pokol az, hogy nincsen segítsége, hogy nem tud már senki segíteni rajta. És amikor itt olvasunk ebben a történetben egy hatalmas szakadékról, az sem egy fizikai értelemben élem meg én saját magam, amikor a Szentírást olvasom, hanem annak a kifejezése ez, hogy a halálunk után nincs átjárás egyik helyről a másikra. Nem úgy van, hogy majd innen oda, onnan ide. Lezárult. És nagyon jól mondja Ábrahám, hogy nem tudunk átjárni. Nem tud onnan följönni ide senki, és innen sem tud oda menni senki. És nagyon jól mondja Isten igéje, és nagyon jól mondja a szenvedő lélek azt, hogy csak egy kis vízre volna szükség, hogy megenyhüljek. A pokol kifejezése a héberben a Seol, a görögben a Hádész.
Menny kifejezés pedig a Szentírásban a paradicsom. Ez egy perzsa szó, és a kertet jelenti. A paradicsom azt a kertet jelenti, amit Isten alkotott a teremtéskor. Ugyanaz a szó szerepel mind a kettőben. A paradicsom így is paradicsom, és úgy is. És a paradicsomban pedig ott van az életnek vize. Azt olvassuk a Jelenések könyvében, hogy a mennyei Jeruzsálemben ott lesz az életnek a vize. És valóban igaz, hogy egy csepp víz, egy únyi víz az életnek vize adhatna enyhülést a léleknek itt és most a mában. Nos hát erről szól ez az ige. Meg arról a gyötrelemről is, amit mindannyian átélünk, nemzedékek is átélik egymás között. Nemhogy hitbéli és vallási tekintetben ne élnénk át, hogy az idősebb nemzedék szeretné bátorítani, biztatni a fiatalabbakat, hogy merre menjenek, meg hogy hova ne menjenek. Hát hányszor mondtad már a fiadnak, meg az unokádnak, meg a dédunokádnak, hogy mi az, amit ne tegyen meg. Miért? Mert tudod, hogy az az út hova vezetett. Ilyen egyszerű dolgokat is tanítunk a gyermekeinknek, hogy ne fogd meg a forró cserépkályhát, mert megég a kezed. Miért? Mert én már megfogtam, és nem akarom, hogy a gyermekem is megégesse magát. Ne menj bele ebbe a lelki zsákutcába, mert ennek ez lesz a következménye. Miért? Azért, mert én már átjártam ezt az utat, és hallgat egyik generáció a másikra? Nem hallgat. A belső lelki kín pedig az, hogy szeretnéd átadni a te gyermekednek, unokádnak azt, hogy hol van az élet megoldása. És szeretnéd elmondani, hogy Krisztusnál van a megoldása. Ugyanúgy, mint ez a gyötrődő. Az a vágya, hogy hadd menjen el valaki az én apámnak 5 testvéréhez, és mondja el neki, hogy az életük rossz úton halad. Változzanak meg. Legyen megtérés az életükben. Mert nem akarom, hogy ide kerüljenek, nem akarom, hogy az én osztályrészem legyen az ő osztályrészük. Csoda kellene, mondja ez a gazdag ember. Csoda! Miért nem szól Isten most úgy, hogy megnyílik a templomnak a teteje, és szólna, hallanánk az ő szavát? Miért nem úgy van, hogy mi mindannyian itt érdeplünk bent a templomban, mert Isten szava szól hozzánk közvetlenül? Hát ezt várnánk mi. Mert ez megváltoztatná, gondolja, a mi életünket, tettünket, szavainkat. Testvérek, legyünk őszinték, Szentírást ismerve. János evangéliumában van egy történet, aminek csak névazonossága van, nem ezért hozom vissza, hanem a történet miatt hozom ide. Jézusnak vannak barátai. Barátai Betániában laknak. Úgy hívják őket, hogy Mária, Márta és Lázár. És Lázár meghal. Jézus késve érkezik oda. Mária és Márta leteremti Jézust. Ha itt lettél volna, nem történik meg ez az én testvéremmel, meg a te barátoddal. És mindkettőnek azt mondja Jézus, hogy hiszel-e a feltámadásba? Ó, persze, hogy hiszek, mondja mindkettő testvér, Mária és Márta, és majd a világ végén, ahogyan olvassuk a Szentírásban, feltámadnak az igazak. És azt mondja Jézus neki, én vagyok a feltámadás és az élet. Hiszed ezt? És nem csak beszél Jézus arról, hogy ő a feltámadás és az élet, a negyednapos Lázár kijön a sírból, feltámad. Él! Néhány nap múlva, néhány hét múlva Jézus meghal. Testvérek, hányan vannak ott Jézus keresztjénél? Hányan? Ott van egész Betánia? Látták, hogy feltámad valaki a halottak közül. Ott vannak, és azt mondják, hogy ne feszítsétek keresztre. Azt mondja a Szentírás, hogy ott van néhány asszony, talán 4, meg egy férfi. Ők vannak ott Jézus keresztjénél. Nem tömegek, pedig feltámadt valaki a halottak közül. Akkor mire van szükségünk? Mi az, ami megváltoztatja az embernek az életét? Mi az, ami valóban tartalmat ad? Mi az, ami valóban életet ad? Ki mondja Ábrahám? Az Isten ígéje. Van Mózesük, és vannak profétáik. Őket kell hallgatni. Mert hogyha az Isten ígéje nem győz meg valakit Isten létéről, akkor a halottak feltámadásán sem győz meg senkit. És ez a történet erről beszél. Ez a nagy fordulat, és ezért nem egy egyiptomi tanmesének az átadása ez Jézus szájából, mert azt mondja, hogy az Isten szava az, ami mindent megváltoztat. Az Isten szava az, ami megváltoztathatja a te életedet is. Az Isten szava az, ami megváltoztathatta ennek a szegény embernek, ennek a koldusnak az életét is. Az Isten igéje. És nem véletlen, hogy a feltámadott Jézus Krisztus is mindig az Isten ígéjét magyarázta. Tudsz Isten ígéjéről? Tudsz ennek valóságáról? Olvasod a Szentírást? Keresed Krisztussal a kapcsolatot? Ő változtathat meg mindent. Egyedül ő. Az elmúlt héten Salamon imádságát olvastuk itt a templomban, és most is Salamonra szeretnék hivatkozni. Azt mondja az Aggasztján király a Prédikátor könyvében, gondolj teremtődre ifjúságod idején, míg el nem jönnek a rossz napok, és el nem érkeznek azok az évek, amelyekről ezt mondod, nem szeretem őket. Gondolj erre most. És gondold meg azt is, ahogyan befejezi Salamon az ő keserűségéről szóló könyvet. Mindezt hallva a végső tanulság ez, féld Istent, és tartsd meg parancsolatait, mert ez minden embernek a kötelessége. Lehet ezt az igét úgy is fordítani. Féld Istent, és tartsd meg parancsolatait, mert ez teszi egészi a te életedet. Ez ad teljes életet. Ez adja meg a te teljességedet és üdvösségedet. Higgy Jézus Krisztusban. Keresd az ő szeretetét, keresd az ő kegyelmét, keresd az ő ígéjét és keresd az ő ítéletét. És ő megváltoztatja életedet most itt ezen a földön. Belülről kifelé. Megváltoztatja az elejétől egészen a végéig. Ez az, amit Isten kíván. És erről szól ez a történet is. Íme van ige, olvasott, testet öltött, és hallott. Ez Istennek egyedüli realitása, ez Istennek egyedüli valósága, és ő változtat meg mindent. Amen. Testvéreim, fennállva feleljünk az igére. 512. énekünket keressük meg. 4. és 5. versszakát énekeljük el. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, dicsérünk és magasztalunk téged, mert igédet adtad megtartó erőül számunkra Jézus Krisztusban. Köszönjük, hogy nem egyszerű gazdagság és szegénység, amely büntetés vagy jutalom, hanem a hozzád való odafordulásnak a kérdése, ami eldönti a mi életünket, jelenünket és jövőnket. Köszönjük, hogy te jó vagy, és tart a te kegyelmi időd. Köszönjük, hogy igédben ma is magadhoz hívtál bennünket. Köszönjük, hogy a te szereteted hív bennünket megtérésre. Imádkozunk hozzád, Urunk, mindazokért, akik mostanában próbákat kaptak, próbákon keresztül mentek. Imádkozunk azokért, akik úgy érzik, hogy belül üres az életük, hogy nem teljes, nem egész. Imádkozunk hozzád, Urunk, a gyászolókért. Hálaadással köszönjük neked, Urunk, elköltözött testvéreink életét, a rajtuk keresztül kapott ajándékokat. Egyben reád is bízzuk a gyászolókat. Kérünk, hogy vigasztald és erősítsd őket. Imádkozunk hozzád, Urunk, időseinkért, betegjeinkért, kórházi ágyon szenvedőkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, mindazokért, akik pihennek, hogy a pihenés idején is veled töltekezhessenek. Imádkozunk hozzád népünkért, nemzetünkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, hogy legyen meg a te akaratod ennek a világnak életében és történéseiben. Köszönjük, hogy meghallgatod imádságunkat. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy csendes imáinkra is vigyázz. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Megköszönjük testvéreink elmúlt heti segítségét, munkáját és adományát. Köszönjük a testvéreknek a munkáját a temetőn, amely a vihar utáni fakivágásokban, illetve gajazásban is megnyilvánult, és köszönjük, hogy a parókia építkezésekor is segítettek a testvérek az elmúlt héten. Hirdetem, hogy megjelent gyülekezetünk áldás békesség újsága, aki szívesen fogad belőle, vigyel kérem a kiáratnál, aki pedig a költségeihez hozzájárul, 800 forinttal teheti meg. Örömmel jelzem, hogy megjelent Sebestyénné Jánger Orsolya lelkipásztor testvérünk az Idők vonulata című verses kötete, 1200 forintért vásárolható meg a mi iratterjesztésünkben. 2016. augusztus 6-án 16 óra 30 perctől, azaz fél öttől a presbiterek és családjaik számára szeretett vendégséget szervezünk gyülekezeti házunkba, melyre szeretettel hívjuk és várjuk őket. A szokásos rendben egy kis süteményt és salátát köszönettel fogadunk. A következő napokban, hetekben hivatali rend lesz a gyülekezetünkben. Hétfőn 9-től 12 óráig, szerdán 14-től 18 óráig, pénteken 9-től 12 óráig lesz a hivatal nyitva. A következő két hétben magam és családom szabadságra utazunk, és a jövő héten Máté tiszteletes úr is és családja is szabadságon lesz, majd ő még augusztusban megy egy hétre szabadságra. A jövő héten a hivatali szolgálatot Kon Zoltán a tisztelt úr végzi, az azt követő héten pedig Máté Zoltán tiszteletes úr. Az elmúlt héten megszólaltak harangjaink. 2016. július 2-án elhunyt Pál Ferenc testvérünk, temetése 2016. július 13-án volt Pomázi református temetőkertünkben. 2016. július 8-án elhunyt Viola Jánosné testvérünk, temetése 2016. július 13-án volt a Szent István telepi temetőben. 2016. június 30-án elhunyt Szalai Jánosné testvérünk, temetése 2016. július 15-én volt az Óbudai temetőben. Istenünk vigasztalását kérjük gyászoló testvéreink életére. Fájdalommal hirdetem, hogy halottaink vannak. 2016. július 1-én elhunyt Stantic Julianna testvérünk, 43 éves korában, temetése 2016. július 20-án 11 órakor lesz Csobánkán. 2016. július 7-én elhunyt Vesszős Istvánné testvérünk 83 éves korában, temetése 2016. július 22-én 11 órakor lesz városunk ravatalozójából. Istenünk kegyelme legyen gyászoló testvéreinkkel. Házasulandó párokat hirdetek. 2016. augusztus 6-án 14 órakor kéri Isten áldását közös életére Nagy István Tamás és Ádány Barbara. 2016. augusztus 13-án 15 órakor kéri Isten áldását közös életére Csiszár László és Bíró Krisztina testvérünk. Istenünk legyen az eljegyzett párokon. Napközis táborunkat hirdetem még, amely augusztus 15-től 18-áig lesz, itt Pomázon gyülekezeti házunkban. Augusztus 1-ig lehet jelentkezni ezekre a táborokra. Alkalmaink lesznek jövő héten, hétfőn 6 órakor imaóra, kedden 6 órakor bibliaóra Csobánkán, Kékkereszt alkalom Pomázon, szerdán 6 órakor bibliaóra Pomázon, csütörtökön 6 órakor imaóra Csobánkán, pénteken most az ifjúsági bibliaóra elmarad. Jövő héten vasárnap 9 órakor istentiszteletünk lesz Csobánkán, 10:30-tól pedig Pomázon, melyen megkereszteljük Antal Noel Jánost. Örömmel hirdetem még gyülekezetünknek, hogy a parókia udvarának felújítása a héten elkezdődött, a járdát már elkészítették a vállalkozók, és majd az épület hőszigetelése a jövő héten kezdődik. Kedves testvérek, a hirdetések végével istentiszteletünk vége is elközelített, záró énekül a 193. dicséretünket énekeljük. Fennállva vegyük az áldást. A mi Istenünk pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel Jézus Krisztusban. A dicsőség pedig Istenünké és Atyánké, örökkön örökké. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Kedves testvérek, még annyit hadd hirdessek, hogy a hetekkel ezelőtti viharkár, jégkárnak a megsegítése egyház megyünkben a Mételeki Egyházközséghez fog eljutni. A Mételeki Egyházközség parókiája és gyülekezeti háza rongálódott meg, illetve tudom, hogy ott a környékről a nagyhodosi, kishodosi épületek is megrongálódtak, oda pedig más egyházmegye fogja küldeni az adományait. Így a mi gyülekezetünknek a 100 000 forintja Mételekre került, egyházmegyénk 52 gyülekezetének adományával együtt. Áldás békesség, ami Urunk legyen őriző pásztorunk.